ezen a mai vasárnapon Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levélnek a hatodik részéből a következőképpen. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és az ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztulva megszentelje, így állítsa maga elé az egyházat dicsőségében, hogy ne legyen rajta folt, vagy rán, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. A házasság hete kezdődött meg a múlt hét vasárnap, és tart egészen eddig a vasárnapig. Néhány éves hagyomány ez, ami Angliából indult, és most már 2008 óta Magyarországon is hagyományt teremtettek ennek, hogy így valentinnap környékén, ami amúgy is nagy ünnep, ugye, de más színezete van, és más módon van ez propagálva, akár a virágárusok, média, mindenféle által, hogy egy kicsit keresztény szemben is figyeljünk oda a házasságnak, ami egy Isten által adott szövetség és érték. És ezért kerültek kiküldésre ezek a meghívók, amiket mindenki megkaphatott, aki az elmúlt években, évtizedekben itt a Csőszi gyülekezetben kért áldást az ő házasság kötésére. Megállapítható azt hiszem erről, hogy nem egy könnyű műfaj. Ennél talán nehezebb, ahogy szoktuk mondani, hogy még a gyereknevelés, ami betegszik azzal, hiszen ez is hasonlóan egy életre szól, kemény odafigyelést, odaszállást igényel. És miért is van így, hogy nem könnyű így élni, annak ellenére, hogy nyilván az ember szereti a másikat, és ki akar mellette tartani. Szoktam mondani az egyik gyülekezeti tag, hogy lehet, hogy az Úristen már valamiféle humorból tette azt, hogy ennyire különbözővé teremtette a férfit és a nőt. Mert hogy ez a kettő együtt nagyon érdekes, hogy hogyan is tud igazán működni. Láttam is erről nemrég egy amerikai pásztornak az előadását, aki ilyen házassági szemináriumokat tart, és ő beszélt arról, hogy milyen a férfi agy, és milyen a női agy. És ahhoz hasonlította a férfi agyát, hogy az úgy működik, hogy kicsike dobozok vannak benne, amiben különböző dolgok vannak. Minden témának van egy-egy doboz. Van egy doboz a kocsinak, van egy doboz a munkának, van egy doboz neked, van egy doboz anyósnak, van egy doboz a gyerekeknek. És egy fontos szabály van. Ezek a dobozok nem érintkezhetnek. Egyszerre csak egy témáról hajlandó egy férfi beszélni, akkor azt a doboz óvatosan kiveszi, nehogy hozzáérjen más dobozhoz, ami abban van, arról hajlandó beszélni, majd visszarakja azt a dobozt, úgyhogy nehogy esetleg összeboruljon valamivel a tartalma. Na ehhez képest elmagyarázta, hogy a női agy az meg milyen. Mint hogyha húzalok állnának egyfolytában, minden mindennel összekapcsolódik a kocsi, a munkával, te az anyósommal, a gyerek az iskolával, és minden mindennel összefügg. És ami ezt az egészet életben tartja, azok az érzések. És olyan nincsen, hogy ez a szervezet, ez a működés leállna. Még a férfinek van egy olyan különlegessége, hogy van egy olyan doboza is, ami a semmi doboz. Úgy mondta ez az előadó, és nagyon humoros volt, és ebben szeret a férfi leginkább időt tölteni. Ahol csak úgy lenni kell, nem kell gondolkodni, nem kell semmit csinálni. A nő meg mit csinálna? Nem mehetek veled ebbe a semmi dobozba? Nem, mert akkor ott lenne valami. Nem rendezhetem be, mert olyan jól mutatna egy kép a falon. Nem, mert ez egy semmi doboz. És sokszor emiatt igen, hogy nehéz megérteni egymást, nehéz követni, hogy milyen logika alapján működik is a másik, mi hozzá a megoldó kulcs. Lehet, hogy kéne egy ilyen útmutatót is gyártani ahhoz, hogy használati utasítás, hogy a szülőknek akár bölcs lenne egy, ami a saját gyerekükről könnyebb legyen majd, amikor házasságban él már a házastársának kezelni a mindenféle nyűgyét, baját. És azt láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagy különbségek vannak férfi és nő működések között, annak ellenére az Isten mégis ezt a kapcsolatot egy szövetségben tervezte el, hiszen az ő terve szerint való a házasság. Arra adta, hogy férfi és nő az szabad akarat szerint döntsön amellett, hogy igen, testileg, lelkileg mi szövetségbe lépünk egymással, és erre a szövetségre az Isten áldását kérjük, az ő oltalmát kérjük. És miután a házasság Isten terve és rendje szerint való, ezért adott segítséget is annak a megélésére. És Pál ezt az útmutatást fogalmazza meg, amikor az efézusi gyülekezetnek ír a levelében. Világosan beszél arról, inti a házastársokat, hogy hogyan éljenek egymással, milyen kapcsolatban, mi is ennek a lényege. Két rövid szóban lehet ezt tulajdonképpen megfogalmazni. Nem nagy tételmondatok vannak itt, hanem egyrésztől az hangzik el, hogy szeretet, a másik részről pedig az, hogy engedelmesség. És miután azt szoktuk mondani, hogy a hölgyek az elsőbség, így kezdjük az ő kötelezettségüket, amit számosra mond, amit nekünk kell szem előtt tartani. A nő feladata az engedelmesség és a tisztelet a férje iránt. Pedig ma annyi helyről a szabadság van hangsúlyozva és hirdetve, hogy bármit lehet, bármit meg lehet tenni, mégis erre az értékre hívja fel így Pál a figyelmet. Hiszen, hogyha mindenben engedelmeskedünk a férfinak, akkor kiszolgáltatottá válunk. Akkor csak egy használati tárgy leszünk, ott lehet ez a gondolat. Nem akarok mindenben engedelmeskedni. De mit mond erről Pál? Miért fontos ez a fogalom, és miért fontos e szerint élni a házasságban? Két dologra hivatkozik, hogy mi miatt van ez. Először azt mondja, hogy a nő azért tartozik engedelmességgel, mert ez a teremtésnek a rendje. Az Isten így alkotta meg ezt a világot. Megalkotta a férfit, majd úgy fel is olvastam, rájött, hogy kell egy hozzáillő segítőtárs. És aztán a férfiból megalkotta a nőt, a hozzávaló segítőtársat. Mert a férj feje a feleségnek, ahogyan írja is ezt, itt Pál apostol, ahogyan Krisztus feje az egyháznak. A teremtési rend tehát az első, ami miatt a nő engedelmességgel tartozik. Mert ez a szerepe, a férj a vezető, és az a szerepe a teremtésben gyökerezik. Nem azért, mert ő hatalomra tör és uralkodni akar, hanem azért, mert ezt adta számára feladatként az Isten. A vezető szerepet a férfinak adta. A szerepből való kilépéskor pedig felborul a rend. Azt láthatjuk, hogy a teremtési rend először akkor borult fel, amikor bekövetkezett a bűneset. Mi történt akkor? A nő úgy döntött, hogy ő neki van arra lehetősége, hogy eldöntse, hogy eszik a jó és rossz tudásának pályáról, vagy nem. És aztán vitte magával a férjét. Jó, a férjnek is régen nyilván volt benne szerepe, ahogy egy budapesti lelkipásztor szoktam mondani, nem mondta a férj se azt, hogy na Évita, dobod el azt a gyümölcsöt a kezedből. Nem parancsolta, hogy akkor más vissza a helyedre, mert neked nem ez a feladatod. Hanem hagyta. És felborult a rend, és mekkora nagy következménye van, hogy ott van az ember életében ez a folyamatos lázadás. Az ellen, amit az Isten úgy alkotott meg, hogy mindenre azt mondta a teremtésben, minden nap után, hogy ez így jó, és így tetszik nekem. Nem rossznak alkotta meg, hanem jónak. És ez ellen, mert jó ellen lázad tulajdonképpen az ember, és az azt mondja, és amikor fellázad, amikor engedetlenné válik. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor az ember belül egy autóba, akkor nyilván bízik abban, hogy annak a márkának a tervezője jól tervezte meg azt a kocsit, hogy az működni fog, hogy az nem fog szétesni, hogy az nem fog meghibásodni. Ebben olyan vakon, olyan könnyen tudunk bízni, hogy nem fog semmi műszaki hiba bekövetkezni, és rábízunk az életünket. És megyünk tényleg különböző sebességgel, különböző útszakaszokon, vagy beülünk akár az anyósülésre, vagy a hátsülésre. És az Isten tervébe pedig nem akarunk, és abban a rendbe beilleszkedni, mert nem tudjuk elhinni, hogy jónak alkotta meg. Mi akarjuk azt mondani, hogy figyelj, nem jó helyen van itt a motor, rakjuk át máshová. És hogy nem fog működni. Másképpen szabálytalanul fog működni ez az autó. Hogy miért nem tudunk illeszkedni az Isten teremtési rendjében, amikor világosan megfogalmazza itt Pál, hogy ez az első indok, amiatt úgy alkotta meg Isten a házasságot, hogy a nő engedelmeskedik a férjének. Aztán azt is leírja, hogy ennek pedig a második indoka az, hogy azért tartozik engedelmességgel, mert a férje a fej, ahogyan az egyháznak Krisztus a feje. Ő övé a felelősség, mert nem csak azzal jár ez a felelősség, mint amik szoktak mondani humorosan a férfiak, hogy nekem erről papírom van, nekem ez jár. Nekem jár az, hogy minden nap frissebb éd legyen, hogy minden nap ki legyen mosva a ruhám, és sorolhatnám, hogy nekem mi jár. Ezzel együtt felelősség is jár. Jár az, hogy én vagyok a családfő, azzal jár, hogy igen, nekem kell az egzisztenciát biztosítani, jár azzal, hogy nyilván megbeszéljük a döntéseket, de én vagyok a döntéshozó. Felelősséggel is jár, aminek a felelősségét nem véletlenül rakta az Úristen a férfira, és nem a nőre. Mert a nőnek nem kell hordoznia ezt, mert ő érzelmi, ő másképp működik, neki más a feladata. És ez az, amire próbálja felhívni a figyelmet. És azt gondolom, hogy ez az ige így figyelmeztetés lehet, nem csak azoknak, akik már házasságban élnek, hanem a lányoknak is, sőt az anyáknak is. Kedves lányok és asszonyok, mindenki maradjon meg a maga helyén, mert a férfi és nő között egyenlő az érték, de a szerepek különbözőek. Amikor van egy szereposztás, akkor ne akarjuk azt mondani, milyen lenne már, ha a színész is azt tenné, hogy a főszereplő mondja a szöveget, és én úgy gondolom, hogy én is lennék legalább olyan jó főszereplő, és elkezdem mellett elhuzamosan mondani. Ilyen nincsen. Mindenki maradjon meg a maga szerepében. És aztán az is a férfiakra is vonatkozik ez a figyelmeztetés, hiszen számukra pedig azt jelenti, hogy helyt kell állni, és felelősséget kell vállalni. Mert ez a feladat, ez, ami családfőként, apaként rábízatik az emberre, vagy rá lesz bízva. És lehet tanulni ezeket a szerepeket, és azt mondom, hogy kell is tanulni. Kell tudatosan úgy nevelni egy gyereket, egy egészen kicsi gyermeket, vagy egy unokát is lehet úgy, hogy mi lesz a te feladatod abban, ha majd igen, házasságban élsz, ha majd te is gyermeket nevelsz, hogy kinek mi, és hogyan osztanak meg ezek, és hogyan tudjuk közösen egymás terhét hordozni, és hogyan tud ez megvalósulni, hogy valóban férfi és nő egymás segítőtársa legyen. Ezeket fontos átadni, fontos róla tanítani, és fontos róla azt is megnézni, hogy a Szentírás mit hoz elénk, és mi az, amit elmond erről, hogy hogyan is oszlanak meg ezek a feladatok. A gyakorlatban az engedelmesség tulajdonképpen azt jelenti, hogy átadom magam a másiknak, hogy bízok benne annyira, hogy rábízom magam, hogy jónak tartom az ő döntését, hogy nem kérdőjelezem meg folyamatosan. És ez kizárja azt, hogy Pál alkalmazása szerint Krisztus az a közeg, amiben megvalósulhat ez a rábízás. Krisztus az a közeg, amiben a vezető szerep és az engedelmesség fogalma érthetővé válik. Jézus a vezető szerepre azt szánta, hogy gondoskodjon a férfi, nem korlátozzon és kihasználjon, hanem nem korláton uralmat gyakoroljon, hanem felelősséget és gondoskodást bízott el, ahogy az Úristen megparancsolta az embernek, nem csak a természettel kapcsolatban, nem csak az állatokkal kapcsolatban, hogy ezt őrizd, ezt gondold, erre gondot viselj, hanem ugyanígy megparancsolja a társa a kapcsolatban is, hogy ez a feladatod. Tulajdonképpen az engedelmesség az, hogy rábízom magam a másikra. És aztán térjünk át arra, hogy mit mond a férjeknek. Azt mondja, hogy férfia, Krisztus is szerette az egyházat és önmagát azt érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségében, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármilyen hiba. Már a férfi feladata és kötelezettsége is körvonalazódik. Ez szóban úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szeretet. A női az engedelmesség, a férfié pedig a szeretet. Nyilván mindenkire úgy vannak kiosztva ezek, hogy nem könnyű, hiszen a férfi meg nem az érzelmet működtetik annyira, hanem sokkal inkább a racionalitás. És ennek ellenére neki az a feladata, hogy szeresse a társát. Méghozzá egy olyan szót használ itt Pál, ami a görögben azt jelenti, olyan fajta szeretetről beszél, aminek nincsen feltétele. Ami nem azt mondja, mint amit mond a mai divatvilág, hogy akkor vagy szerethető, ha azokkal a paraméterekkel rendelkezel, amit elénk ad a világ, ha azokat a dolgokat hordod, ha olyan körmöt csináltad magadnak, ha olyan a frizurád, ami éppen elő van írva, ha azokat a divatos ruhákat veszed meg magadnak, hanem azt mondja, hogy bármilyen feltétel nélkül. Akkor is, hogyha nem tudom hány gyerek után lesz rajtad felesleg. Akkor is, ha te arcod ráncos lesz. Nincsenek benne semmilyen feltételek, hogy ekkor és ekkor foglak csak szeretni. Hanem arról beszél itt, hogy feltétel nélkül kell szeretni a másikat. Ahogyan Krisztus is szeretett minket. Nem egyszerű ez, mert ki kell lépni hozzá egyrészt ugye ebből a fajta semmi dobozból, és érzéseket kell kimutatni. Szóban és cselekedetben. Ami általában nem a férfi műfaja. De Pál ezt a kötelességet is nekünk nem csak azt mondja, hogy saját erőfeszítésből kell megtenni, hanem ahogy a nőnek is azt mondta, hogy Krisztuson keresztül tud ez igazán megvalósulni, ugye a férfinak is azt mondja, hogy nézzél arra a példára, milyen példa adatot terét. Az élő Isten fia, aki annyira szerette az ő mennyasszonyát, az egyházat, mert sokszor így szerepel ez az Ószövetségben, hogy jön majd az ő legény, és a mennyasszony várja az ő érkezését. A gyülekezet, az egyház, a mennyasszony, aki várja Krisztusnak, az ő legénynek az érkezését, aki úgy szerette az övét, hogy önmagát adta érte, hogy elválaszta, hogy megszentelje, hogy ne legyen azon semmi folt, semmi rán, hogy hibátlan legyen majd, amikor újra lesz találkozás. Ez a példa, amin keresztül megvalósulhat, az a szeretet nem önerőből, hanem egyedül az Isten által. A Krisztus viselkedésén keresztül magyarázza el. Pál, úgy szeressétek a feleséget, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. És ez az öt igében megfogalmazódik, hogy szerette, hogy önmagát adta érte, hogy megtisztította, hogy megszentelte, hogy maga elé állította. A férfitől elvált szeretet tehát tulajdonképpen úgy lenne megfogalmazható, hogy önátadás a másikért. Hogy odaadom magam a másik javára, ahogyan azt Jézus is tettem. Hogy nem magamért élek, hogy nem az én hasznomért, hogy nem azt foglalkoztat, hogy minden megvalósuljon, amit én szeretnék. Nem az önző szándék vezérel, hanem az, hogy tudom, hogy felelősséggel tartozom a másikért. Hogy tudom, hogy rám van bízva. A férfi tehát nem használni akarja arra a feleséget, nem az a feladata, hogy kihasználja lelkileg a feleségét, hanem, és parancsolgasson neki, hanem az a feladata, hogy önmagát adja érte ezzel a gondoskodó szeretettel. A szeretettel teli gondoskodás és vezetés, felelősségvállalás, amit Isten megszervezett ebben a kapcsolatban, a házasság intézményében, amit szeretne, ha így élnénk meg. Engedelmesség és szeretet. Ennyi az egész. Elég könnyűnek tűnik, mégis azt hiszem, hogy évek és évtizedek telnek, amíg ezt az ember úgy igazán tanulja és gyakorolja magát benne. És fontos dolog, hogy nem lehet feladni ennek a gyakorlását és ennek a tanulását. Mert az Isten sem adta fel, nem mondta azt, hogy mikor Jézus nem hallgatták meg, vagy valahonnan elűzték, hogy tudod mit, atyám, visszamegyek hozzád a mennybe, és hagyjuk az egészet. Ezek nem figyelnek ide rám. Ezek engem az ördög szövetségesének mondanak. Ezek engem halálra akarnak ítélni. Nem mondta azt, hogy na jó, akkor hagyjuk az egészet, hagyjuk itt félbe. Ahogyan mi sem mondhatjuk azt, hanem ez hűségre és kitartásra indít bennünket. Hiszen az Isten is így cselekszik felénk. És a tartós kapcsolatnak tulajdonképpen ez a titka. Nem a külön való lét, hanem az, hogy úgy valósítható meg Krisztusban, önerőből nem. Krisztus tulajdonképpen az a gyökér, a tápláléknak a forrása, amiből táplálkozhat nem csak az egyéni élet, hanem a közös élet is. Hiszen mi jön belőlünk alapvetően? Én azt hiszem, hogy nem mondok túl gonosz dolgokat, mert nem csak általánosságban mondom, hanem magamról is. Mi jön, hogy azt szeretném, hogy amit én elképzeltem, hogy ez akkor is úgy valósuljon meg, hogy aztán én a sértettségemet azt tudom a megfelelő pillanatban fölemlegetni, azt tudom hordozni akár éveken keresztül. Ami nyilván nem vezet el a megoldáshoz. És így nem lehet előre haladni. Így nem lehet boldogan élni. Hanem azt állja elénk itt Pál, hogy egyedül úgy lehetséges, egyedül Jézus képes ebben is újat cselekedni, ami által lehetségessé válik az engedelmesség és a szeretet is. Rajta keresztül. Tulajdonképpen hit nélkül nem lehetséges. Nem lehetséges anélkül, hogy ne szavaznék bizalmat az Istennek. Hogy ne tudnám elfogadni azt, hogy igen, ő egy jó rendet alkotott meg. És ebbe a jó rendbe lehet beleilleszkedni. Azokat a szerepeket megfelelően megélni, amit az Isten szánt nekem. És akkor lehet egy kapcsolat kiegyensúlyozott. És igen, ezzel együtt jár az, hogy fájdalmas, mert az önző természetem az közben bizony háttérben van szorítva. Az bizony közben szenved, az közben akár pusztul. De pusztuljon, kit érdekel, hogyha közben valami jó munkálódik ki általa. A Biblia az igazságot mondja el a házasságról. Isten terve elégséges a boldog házassághoz. És mindez Jézus által érhető el számunkra. És én azt szeretném, arra szeretnék biztatni mindenkit, akár házasságban él, akár még nem, de hogy merjük az életünkbe elsőrendben, a házasságunkba beengedni az Isten harmadik félként. Mert ő az a harmadik fél, aki által nem romlás és szétesés lesz, hanem ahogy mondja is a Prédikátor könyve, mert a hármas fonál az nem szakad el, hogyha egy hármas szövetség van. Ha mindkét fél kapcsolatban van az Istennel, akkor bezár egy háromszög. Akkor onnantól kezdve sokkal erősebb lesz, mert úgy tudom elhordozni a másik terhét, úgy tudok a segítőtársa lenni, hogy én is az Istentől kérem rá az erőt. Azt kívánom, hogy ez így valósuljon meg a mi életünkben is. Amen.